Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, hálásak vagyunk azért, hogy összegyűjtöttél bennünket, sokakban vágyat ébresztettél, hogy eljöjjenek erre a mai alkalomra, hogy az ige közelében lehessenek, hogy a te jelenlétedben lehessünk mindannyian. És kérünk, Urunk, azért, hogy te szólíts meg bennünket igéd által. Te nagyon jól tudod, hogy kinek mire van igazán szüksége. Így adja a kételkedőnek hitet, a gyengének álhatatosságot, a kemény szívűnek megtérést, az elesetnek új erőt, az aggódónak megnyugvást és a szomorkodónak vigasztalást. Köszönjük, hogy neked egészen személyre szabott üzeneted van. Kérünk azért, hogy ne csak a fülünkig, hanem értelmünkön keresztül egészen a szívünkig jusson mindaz, amit elkészítettél már a számunkra. Hogy semmi ne vonja el a figyelmünket, hanem nézhessünk rád, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, és ébresz bennünk hitet, készséget, irántad való megismerést, annak a vágyát. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet már a lekcióban hallhattunk, és amelyet választottam János evangéliumának 8. fejezetéből, a 48. verstől az 59. versig a következőképpen. Azután így szóltak hozzá, mármint Jézushoz a zsidók. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt, bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók ezt mondták neki, most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a proféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Te nagyobb vagy atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt? A proféták is meghaltak. Kinek tartod magadat? Jézus így válaszolt, ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem ismeritek őt, én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék, de én ismerem őt és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A 7. fejezetnek a tudósításából tudhatjuk meg, hogy Jézus Jeruzsálembe megy a lombsátor ünnepére, és erről az ünnepről azt kell tudni, hogy 5 nappal az engesztelés napja után tartották meg a zsidók a lombsátor ünnepét, másnéven a sátoros ünnepet. Erről olvashatunk Mózes 5. könyvének 16. fejezetében, majd idézem is, és a 34. fejezetben is. És ekkor megemlékeztek a pusztai vándorlásnak az idejéről, és arról, hogy sátrakban laktak. Az utolsó napon pedig egy nagy összejövetelt tartottak, melyet az Új Szövetség is említ itt a János evangéliumának 7. fejezetében, a 37. versben. És e napon különleges szertartások, például a víz kiöntése az oltár elé, a gyertyák meggyújtása, zsoltárok éneklése, mind azt a célt szolgálták, hogy az ünnep betölthesse az Isten adta rendeltetését. Tudnilik, Isten így rendelkezett Mózes könyvében erről az ünnepről, illetve általában az ünnepekről. Hadd idézzem itt Mózes 5. könyvének 16. fejezetét, valamint a 3. könyvének 23. fejezetét. Tarts sátoros ünnepet 7 napig, amikor megtörténik a betakarítás szérűdről és borsajtódból. Örvendezz ezen az ünnepen fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóddal, együtt, meg a lévitákkal és jövevénnyel, az árvával és az özvegyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. 7 napig ünnepelj az Úr előtt, Istened előtt azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldja Istened az Úr minden termésedet, és kezed minden munkáját, örvendezz hát. Évenként 3-szor jelenjék meg minden férfi Istenednek az Úrnak a szín előtt azon a helyen, amelyet ő kiválaszt. A kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a sátoros ünnepen. De senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr szín előtt. Mindenki az szerint vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenettől, az Úrtól, aki adja azt neked. És a Mózes 3. könyvéből pedig így rendelkezik Isten, így ünnepeljétek meg ezt az Úr ünnepenként minden esztendőben 7 napon át. Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre. A 7. hónapban ünnepeljétek ezt. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakjék Izraelben minden benszülött. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok, a ti istenetek. A zsidóknál az ünnepeknek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, mint más népek. Igyekeztek komolyan venni, emlékezni, emlékeztetni, visszatekinteni, hálát adni mindazért, amit Isten cselekedett az ő életükben. Sátrakban ünnepeltek, mert ezzel is megjelenítették és megemlékeztek a pusztai vándorlásnak a nehézségeiről, a szabadításról és Isten gondviselő és megőrző szeretetéről. És ahogy 40 éven át vezette őket a pusztában, és nem hagyta magukra, hanem gondot viselt ő róluk. Az Egyiptomban töltött 430 év a fogság, a bűn fogságában való élet szimbólum, de a vándorlás, a szabadulás folyamatára emlékeztet, az ígéret földjének az elfoglalása pedig Isten ígéretének a beteljesedésére mutat rá. Az újszövetségi értelmezésben a lombsátor ünnepe a Jézushoz való gyülekezésünket és a vele való közösségünknek az örvendezését szimbolizálja. Jézus ezen az ünnepen részt vesz, és ha megfigyeljük, Jézus a zsidók ünnepeit nagyon fontosnak tartja, mert ezek az ünnepek tulajdonképpen a mennyei atyának az üdv történetébe illesztett és a megváltást előkészítő ünnepek. Azonban ezt az ünnepet beárnyékolja a zsidókkal, a farizeusokkal, az írás tudókkal való vitája. Kezd a farizeusoknak a bögyében lenni Jézus, és a 7. fejezetben leírtak, azok jól mutatják, hogy milyen szándék van bennük. Hadd idézek itt néhány verset a 7. fejezetből. A zsidók pedig keresték őt, mármint Jézust az ünnepen, és kérdezgették, hol van ő. És sokat suttogtak róla a sokasságban, némelyek azt mondták róla, hogy jó, mások viszont ezt mondták, nem az, sőt, félre vezeti a népet. A sokasságból sokan hittek benne, és ezt mondták, a Krisztus, amikor eljön, tesz-e több jelt, amint amennyit ezt tett. Meghallották a farizeusok, hogy a sokaság ezeket suttogja róla, és szolgákat küldtek a főpapok és a farizeusok, hogy fogják el őt. És ebben a vitában folyamatosan megkérdőjelezik Jézus megváltói, messiási voltát, az atyával való kapcsolatát, sőt, egyenesen azt mondták, hogy ördög van benne. A vita utolsó része az, amit felolvastam itt a 8. fejezetből, a 48-tól az 59. versig. És ezekben a vitákban Jézus döntés elé állítja a hallgatóságot. Azt mondja, hogy vele vagy nélküle. Elfogadják-e mindazt, amit ő mond, amit hirdet, amit tanít, vagy pedig elutasítják. A vitában azt láthatjuk, hogy végig sem hallgatják, hanem egyszerűen csípőből elutasítják, zsigerből megkérdőjelezik a hitelességét, és úgy gondolják a fariseusok, és ezt sugallják egyébként a sokasság felé, hogy az atya ismeretének letéteményesei egyedül ők. Aki nem velük van, az ellenük van, és aki ellenük van, az nincs Istennel. És így vonták le magukban is azt a következtetést, hogy Jézus nem velük van, tehát ellenük, akkor pedig Isten ellen. És azért utasítják el Jézust, mert féltik a hatalmukat. Amire építettek, azt Jézus a szavával, a tanításával lerombolta. Hiszen a papok, az írástudók magukra építettek mindent, de Jézus azt mondja, hadd idézzem őt, én tisztelem az én atyámat, ti pedig gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Ezek a farizeusok, a papok, írástudók mind a maguk dicsőségét keresték. De Jézus ezt mind leleplezte. Leleplezte a szívnek a gondolatait, az indulatokat, a szándékot, a hatalom iránti vágyukat, és amikor valakivel elkezd Jézus beszélni, akkor először is leleplezi a szívnek a gondolatait. Leleplezi azt, hogy mi van a szívünkben, hogy milyen gondolataink vannak, és szembesít ezzel. Rávezeti arra, hogy ez és ez és ez nincs rendben a te életedben, nincsen a helyén. És mondjuk ki őszintén, hogy sokan ezt nem szeretik. Sokan ezt nem szeretik, amikor lelepleződik az a szív, lelepleződik az énünk. Sokan ma is olyan elutasítóak Jézussal szemben, és azért, mert féltik magukat, féltik a pozíciójukat, féltik az életüket, az egzisztenciájukat, az egész létüket, és ragaszkodnak ahhoz a piciny hatalmukhoz, életükhöz, ami ma van, holnap pedig már nincs. És hányan vannak, akik többnek képzelik magukat, mint amilyenek valójában. A farizeusok is azt gondolták, hogy ők a hit letéteményesei. Tőlük függ minden. Ők mutatják az irányt, ők mutatják a mintát, a példát, hozzájuk kell igazodni, és amit ők elfogadnak, azt elfogadhatja a nép, és amit ők elutasítanak, azt a népnek is el kell utasítani. És Jézus ezt rombolja le, leplezi le, és akarja helyreállítani. Akarja helyreállítani az én képet, akarja helyreállítani a szívnek és az értelemnek a gondolatait. Akkor is, és ma is szembesíti az igazsággal és a valósággal az embert. Ezt az igazságot és valóságot sokan nem szeretik. Szoktuk is mi magyarok mondani, hogy az igazság fáj. Na hát ez nagyon-nagyon fájt a papoknak, írástudóknak, farizeusoknak, hogy Jézus leleplezi azt, ami a szívükben van. És inkább nem akarnak hallani az igazságról és a valóságról, mert ha nem tudnak róla, az olyan, mintha nem is lenne. Ezt nevezzük egyébként strucc politikának. Amikor a fejüket a homokba dugják emberek, és azt gondolják, hogyha őket nem látják, vagy hogyha nem tudnak a bűnökről, akkor tulajdonképpen nincsenek is bűneik. Jézus azonban azt akarja, hogy ezzel a strucc politikával hagyjunk fel. Jézus azt mondja magáról János evangéliumának 14. fejezetében, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ő az igazság, azaz Ő leleplezi az igazságot, hogy milyen vagyok én valójában, és ha ő bennem él, akkor az igazság lakozik bennem. Ez az igazság hiányzott a farizeusokból, nem mérték fel jól a helyzetet, és vonták kérdőre Jézust. Ő szeliden, ő alázatosan mindig arra hivatkozott, ha ismernétek az atyát, ha szeretnétek őt, akkor hinnétek bennem, és abban, aki elküldött engem. De ezzel leleplezte, hogy semmi közük nincsen a mennyei atyához, és így semmi közük ahhoz, akit ő küldött, Jézus Krisztushoz. Mert egyedül Jézus Krisztus az út, és nincsen más. Ezért mondja, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Lehet mást mondani, lehet mást hinni, de amit én hiszek, és a valóság között is lehet különbség. A farizeusok megvoltak valamiről győződve, és ebből szerette volna Jézus kibillenteni őket, amiben hittek, és ami a valóság. Sokan azt gondolják, hogy mindenki eljuthat ennek a hegycsúcsnak a tetejére, ahol Isten van. És sokan megvannak erről győződve, de a valóság más, nincs más, egyedül Jézus Krisztus az út. Sokan hirdetik is, hogy tulajdonképpen minden vallásban, minden út az oda vezet ahhoz az Istenhez. És ez egy hazugság. Ez egy hazugság. Mert azt mondja Jézus, senki sem mehet az atyához, csak is én általam, azaz Jézus Krisztus által. Ezért ő az út. Ezért állította döntés elé Jézus a farizeusokat, papokat, írástudókat, a sokasságot, és állít döntés elé ma bennünket is. A kérdés az, hogy szeretnél-e Jézussal élni, folytatni az életet, élni a mindennapjaidat, vagy még mindig meg vagy győződve a magad igazságáról, és nem akarod tudomásul venni, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. És hogyha hozzámész, életed lesz, ha elutasítod, amikor már késő lesz, bánni fogod örökké az örök kárhozatban. Ezért akarja leleplezni Jézus, és ezért akar szembesíteni, ezért akar a kész tények elé állítani, és döntés elé állítani, döntés elé ma is az embert, ahogy akkor, 2000 évvel ezelőtt, ma is újra és újra ő döntés elé szeretne állítani. Nincsen arany középút. Tudom, hogy sokan az arany középutat keresik, azt gondolják, hogy lehet szlalomozni egyik másik oldalon. Nem lehet. Nincs arany középút. Számtalan igét lehetne hozni példaként, csak néhányat hadd említsek. Illés fölteszi a kérdést a népnek, meddig sántikáltok még két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha a Baált tartjátok isteneteknek, akkor őt kövessétek, de ne sántikáljatok két felé. Vagy Jézus azt mondja, az evangéliumban olvasható, nem szolgálhattok két úrnak. Nem lehet szolgálni két úrnak. És ezt erősíti meg Jézus a Jelenések könyvében, hogy se nem vagy hideg, se nem vagy forró. Pedig bárcsak forró volnál, vagy hideg. Nincsen arany középút, és ezért akar Jézus döntés elé állítani. Vagy velem, vagy nélkülem. De nem lehet szlalomozni. Nem lehet ebbe az irányba is, és abba az irányba is menni. És ezért jó, hogy van lehetőségünk arra, hogy meghalljuk az ő szavát. Olyan bátorító, amit olvashatunk a zsidókhoz írott levélben, de olvashatjuk az Ószövetségben is. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ma, hogyha döntés elé akar állítani, ma, hogyha fölkínálja a lehetőséget, akkor válasszatok, ahogy Józsuénál is, amikor a néphez beszélt, akkor azt mondja, hogy én is az én házam népe az Urat szolgáljuk, de választhatok, hogy kit szeretnétek szolgálni.
És a nép akkor döntött, választott, és azt mondta, hogy ahogy te az Urat akarod szolgálni, mi is őt szeretnénk, és őt szeretnénk követni. Mert amikor döntés elé állít Jézus, akkor ott válaszolni kell. Válasz az elutasítás, válasz a legyintés, válasz az is, aki ilyen patópálosan akarja, hogy majd ráérünk erre később. És válasz az is, hogyha valaki azt mondja, hogy őt szeretném követni. Őt szeretném, aki életét adta, értem. Váltságul, hogy hallottuk a liturgiában János leveléből, aki meghalt az én bűneimért, hogy váltságot szerzett ott a kereszten. Komolyan kell venni tehát a döntés elé állítást, és dönteni, hogy én mától őt szeretném követni. Miért? Azért, mert Jézus az út, az igazság és a feltámadás. A papok, farizeusok, írástudók ezt elutasították, megvetették, sőt, keresztre is feszítették. A kérdés az, hogy vajon most, amikor döntés elé akar állítani Jézus, akkor mi milyen döntést fogunk hozni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a Te ígédet, és talán sokan nem szeretik, amikor döntés elé állítják, amikor nehéz döntéseket kell meghozni, vagy amikor kettőből kell dönteni, két alternatívából, két opcióból, lehetőségből. De Urunk, az igéből olyan világosan tudjuk, hogy nincs arany középút. Urunk, kérünk azért, hogy helyezd szívünkre ezen a mai délelőttön is. És hogyha valaki érzi azt, hogy kétfelé sántikál, Te erősítsd meg abban, hogy egy irányba döntsön. Nem lehet az ember ilyen langymeleg, mert, és ahogy a Jelenések könyvében olvassuk, így mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem langymeleg vagy, kivetlek téged az én számból. Azaz te nem tudsz közösséget vállalni azokkal, akik ilyen langymeleg állapotban szeretnének lenni. Urunk, kérünk azért, hogy ne keményítsük meg a szívünket most, amikor megszólítasz, hanem add, hogy a jó döntést tudjuk meghozni, hogy kövessünk téged, aki életedet adtad váltságul, sokakért, benne értem is.